dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket, keressétek az Urat és az ő arcát. Azt gondolom, hogy most különösen ezután a nagyon szép nemzeti ünnepünk után, amely lassan talán az emberek gondolkodásában, meg az emberek lelkében is a helyére kerül, talán azon kellene jobban elgondolkodnunk, hogy mivel is tartozunk mi keresztények ennek a világnak. Mindenképpen az Isten igazságával vagyunk mi adósai ennek a világnak. Mit jelent az Isten igazsága, a mai evangélium? Ezt igyekszik elénk állítani. Úgy gondolom, mindenek előtt arra kell figyelnünk, hogy csak akkor tudunk erről tanúságot tenni, ha mindenki a maga háza előtt söpör. Enélkül a szemlélet nélkül üres szó minden szavunk, és enélkül még a jó cselekedeteink sem biztos, hogy sokat érnek. Mert lehet, hogy az ember sok jót tesz, de talán kevésszer gondol arra, hogy mennyi a mulasztása. Nézzünk önmagunkba mindannyian, és gondolkodjunk ezen el, mivel is tartozunk egymásnak. Elsősorban arra gondoljunk, hogy kölcsönös szeretettel. Kedves testvérek! Keressétek az Isten szüntelen, szólított meg bennünket ennek a mai szentmisének a bevezető éneke. Együtt ünneplünk egy-két családdal, akik Isten vonzásában élnek, és ma ennek a szentmisének a keretében egy kisgyermeket keresztelünk meg. Talán így is mondhatnám, kérjük az Istent, hogy hújjon rá az Isten fényéből valami. Talán kevésszer gondolunk erre, hogyha az emberre az Isten fénye hull, akkor reálisabban láthatja magát, hiszen ebben az esetben az ember az Istenhez méri magát. És ez egy helyes önismeretre vezet. Bár Nietzsche azt mondta, tartózkodjatok az isteni fényektől, mert ti keresztények az életetek kiteljesedésére sose juthattok el, mert az Isten közelében az ember csak alázatos lehet. És Nietzsche úgy gondolta, hogy az alázatos embernek nincs helye a földön. Jól gondolta? Mi mégis annak a isteni igazságnak a fényében éljük az életünket, hogy Isten az alázatosaknak kegyelmet ad. Mi most ebben a szentmisében a kegyelemért fogunk könyörögni, hogy ez az isteni kegyelem töltse el ezt a kicsi gyereket, akit úgy hívunk, hogy Gellért. Közel van Ide az a hely, ahol Szent Gellért, ami nagy tanítónk, az életét áldozta. Aki pontosan az isteni világosságot gyújtotta meg ezen a földön. És a magyarság évszázadokon keresztül ennek a világosságnak a fényében élt. És újra szeretnénk ezt a világosságot meggyújtani. Ezt a világosságot élővé tenni. És nagyon szeretnénk hinni abban, hogy ma egyre többen gondolkodnak így. Ez a család is, akiknek a kisgyermekét ma megkereszteljük. Gellért név egyébként azt jelenti, erős harcos. Nyilvánvalóan elsősorban önmagával kell harcolni, nagy erővel az embernek. És ezt kérjük majd az ő számára, hogy Isten segítségével ez a harc meghatározza az ő életét. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet. Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta. Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, ami van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt, Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem, mert mind az, aki magát felmagasztalja, megalázzát, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi.
Áldott téged, Krisztus!
Nietzsének a megnyilatkozásával állítsuk szembe azt, amit most hallottunk Jézustól. Az alázattal kapcsolatosan. És talán azért jó reflektorfénybe állítani ezt a fogalmat, mert általában számtalan félreértés övezi ezt a rendkívül fontos, ami mindennapi életünk szempontjából nélkülözhetetlen erényt, az alázatosságot. Ugye Nietzsche azt mondta, hogy az alázatosság gátolja az embert abban, hogy kiteljesedjen az élete. Jézus meg azt mondja, aki magát megalázza, azt fölmagasztalja. Nyilvánvaló, Nietzsche nem gondolt arra, amire Jézus, amikor ő ezt a kijelentést tette, amit az imént hallottunk, mert Jézus az Isten igazolásáról beszél. És az alázatos ember nem az a valaki, aki nincs tisztában az adottságaival, nem az a valaki, aki nem teszi a dolgát, sőt, minden erejét mozgósítva magas szinten, az alázatos az a valaki, aki tudja azt, hogy mindennel Istennek az adósa. Vagy még egyszerűbben kifejezve, az alázatos ember bármit tegyen is, nem tartja magát különbnek a másiknál. És azt hiszem, hogy itt a kulcs. Tegnap utazás közben hallgatva a rádiót, nagyon szimpatikus volt Berki Krisztiánnak a nyilatkozata. Ez a fiatal ember végre világbajnok lett, többszörös Európa-bajnok, sportoló, lólengésben lett világbajnok, nagyon-nagyon megérdemelte. És ahogy beszélt erről az eredményről, az ember csak meghatottan tudta hallgatni, hogy mennyire megéri az összes áldozat, amit az ember egy ilyen sportoló hoz azért, hogy a csúcsra jusson, és amikor oda jut, akkor egészen természetes és magától értetődő az, hogy arról beszél, hogy ki mindenkinek tartozik, köszönettel, hálával, azon túl, hogy ő minden erejét bevetette. Azt gondolom, hogy ez az irány az, amit az embernek tudatosítani kell magában, arról nem is beszélve, hogy valamiképpen éppen ennek az erénynek a jelenlétével vagyunk adósai a világnak. Egyébként számtalanszor tapasztaljuk, mikor nagy emberek sokra jutnak, akkor mindig arról kezdenek beszélni, hogy mi minden hiányzik még. Mi mindennel adósai még a világnak. Hát erről van szó. Ezen a mai vasárnapon azt gondolom, hogy ezt a kérdést helyére kell tenni magunkban, ami valójában csak akkor tisztázható, ha az ember ezt Istennel való kapcsolatában igyekszik feldolgozni. Különben elragadja az ember mindaz, amit elér. Ha az ember az Istenhez méri magát, akkor egyre alázatosabb lesz. Ha az ember a másik emberrel méri össze magát, egyre gőgösebbé válik. Mert hiszen ez a méricskélés azt célozza, hogy bizonyítsa az ember elsősorban önmagának, hogy különb a másiknál. Hogy ő többre képes. Hogy ő a másik fölött van. És akkor is erre gondol, ha ezt nem is mondja. Ez a mai evangélium segít ezt a kérdést tisztázni, hiszen valójában az embernek arra kell eljutni, hogy ki is az Isten az ő életében. Mert ha ez egyértelmű a számunkra, akkor ez a kérdés nem kérdés. Mi volt a farizeusnak a bűne? Az ő Istene a törvény Istene volt. Ő fel tudta sorolni, hogy teljesíti a törvényt, a parancsolatokat, az előírásokat, és ezért tiszteletre méltó. Akár minden elismerést megérdemel. Csak hogy ilyeneket mond, hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, és ráadásul ezt még nem is nyíltan hirdeti, hanem csendben magában. Csak hogy ezek a gondolatok határozzák meg az életét. Vagyis az ő igazi problémája az, azt gondolja, hogyha megteszi a parancsolatokat, betartja a törvényt, akkor ő végeredményben mindent megtett, ami elvárható az embertől. Csak egyről feledkezik meg. Vajon csak azt kell megtenni, amit a törvény előír? És ezzel megvásároljuk az életünket? Nem több fájdalom és nem több szomorúság származik abból a világban, amit nem teszünk meg, amit elmulasztunk. És az ő problémája pontosan innen értelmezhető. Valójában azt jelenti, hogy ő úgy gondolja, közel van az Istenhez, az emberektől meg távol. Akkor hogyan értelmezhető az Istennel való kapcsolatunk? Ha az Istent, akit soha nem lát az ember, azzal úgy gondolja, hogy bensőséges, imádságos kapcsolata van, az emberrel pedig, aki lát, aki a társa, aki mellette van, az meg egyre távolabb van tőle. Mindegy, hogy miért, akár azért, mert zavarja, akár azért, mert nem óhajt vele semmifajta összetartozást, és ebben az esetben Isten szeretet meg ember szeretet meghasonlásáról beszélhetünk. A vámos azt írja a Szentírás, hogy távol megáll. Ez is nagyon fontos, ez a szó, távol, mert ő távol élt emberektől, és távol élt Istentől, és nem játsza meg azt, hogy ő most idejött a templomba, na most akkor egészen Isten közelében vagyok. Távol az emberektől, miért? Mert becsapta őket. Ugye a rómaiak nagyon rafináltak voltak. Körülbelül olyanok voltak, mint azok, akik a háború után a magyar egészségügyi rendszert kitalálták. Jó kevés fizetést adni a személyzetnek, aztán majd burjánzik az erkölcstelenség. A rómaiak a vámosoknak nagyon kevés pénzt engedtek, de azt elnézték, hogy hogyan csapják be az embereket. Azt elnézték, hogy az embereket miképpen használják ki. Ezek az emberek, ezek a vámosok távol voltak ezért az emberektől. Hiszen mindent megtettek, hogy kihasználják őket. De távol az Istentől is. Hiszen ezeknek az Istene a mammon volt, a pénz. Figyelmeztet a Szentírás bennünket. Nem lehet szolgálni Istennek és a mammonnak. Az ő Istenük a pénz volt. Távol az Istentől ezek az emberek. És ez a vámos, most nehogy, dicsimnuszokat zengjünk róla, De ez a vámos tudomásul vette, hogy ő egy megvetett ember, nem próbálta magát igazolni valamiképpen, tudomásul vette, hogy róla hogyan vélekednek az emberek, de itt jön a fordulat. Azt is belátta. És ez a szívében játszódott le, hogy milyen távol van az Istentől is. És ahogy olvastuk az írásban, mellét verte. A héberek, amikor ezt a mell döngetést említik, akkor azt mondják, hogy az ember a szívét szólítgatja. Mellét verte, vagyis a szívét szólítgatta. És mi az eredménye? Hogy találkozott nem a törvények Istenével, hanem az irgalom Istenével. Légy irgalmas nékem bűnösnek. Milyen messzire jutott, mennyivel messzebbre, illetve, ha másik oldalról nézem, milyen közel az Istenhez. A vámos azért ment haza kegyelem nélkül, mert ő azt hitte, hogy közel van az Istenhez, de ő csak a törvény Istenéhez volt közel. Isten pedig nem csupán a törvény Isten, az is, de sokkal inkább az Isten az irgalom Isten. Ami azt jelenti, hogy az ember az Istennel való kapcsolatában csak idáig tud eljutni, hogy rászorul az Isten jó indulatára. És amikor egy ember ezt fölismeri, és ezért ment megigazultan haza a vámos, akkor egy olyan úton indul el az ember, amely úton a lépések megbocsátástól megbocsátásig tartanak. Valójában az irgalmas Isten útján járó ember megbocsátástól megbocsátásig lépked. És ez az út az, amelyre mindegyikünknek szüksége. Mindegyikünknek be kell látni, hogy rászorulunk az Isten irgalmára, mert a törvényt se tudjuk betartani tökéletesen. Rengeteg a mulasztásunk is. Éppen ezért ki kell mondanunk az igazságot, ami Istenünk, az irgalom Istene. Mert megbocsát. És mindenkinek megbocsát, aki magát nem magasztalja föl. Aki magát nem helyezi a másik ember fölé. És aki ezzel az Istennel találkozik, az a másik emberrel a nagy lelkűség jegyében éli a mindennapokat, vagyis a megbocsátás szellemében, vagyis közel a másikhoz. A távolságot így győzi le az ember. Nagyon távol tudunk lenni egymástól, és ez a távolság egyszerűen ellehetetleníti az életünket. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember közel lépjen a másikhoz, közel engedje magához a másik embert. Ha ebbe belemegy az ember, akkor ez azt jelenti, hogy az életünk megbocsátások sorozata. Gondolkodjunk ezen el, mert ez a mai vasárnap ezt az üzenetet akarja bennünk elmélyíteni, És ez az az igazság, amivel tartozunk a világnak. Az irgalom Istenével vagyunk adósai ennek a világnak. Most, amikor ez a fiatal házaspár idehozza a harmadik kis gyereküket, hogy megkereszteljük, akkor valóban ez történik. Vállalják Istennel a közelséget. És szeretnék rábízni ezt a kicsi gyereket az irgalom Istenére. Akarjátok-e, hogy Gellért gyermeketek elnyerje a keresztséget abban a hitben, amely hitben mi alakítjuk az életünket. Keresztszülők, ígéritek-e, hogy támogatjátok ennek a kicsi gyereknek a szüleit a vállalásukban? Kedves testvérek, azon túl, hogy hála Istennek, ennek a kicsi gyereknek nagyszülei is vannak, nagy ajándék. Azt hiszem, hogy a modern világnak újra föl kell fedezni a nagymamákat, meg a nagypapákat. Szépen leválasztották rólunk őket. Sajátos ígéretekkel, és elhittük azt, hogy könnyebb úgy élni, hogy nem kell alkalmazkodni a szülőkhöz. Biztos, bizonyos értelemben igazság ez, csak arra kevésszer gondolunk, hogy mekkora ajándékot veszünk el a gyerekeinktől. Azt az ajándékot, amit csak a nagymama meg a nagypapa tud adni. Ennek a kicsi gyereknek ez az ajándék megadatik, de azt hiszem, hogy azt is kell tudatosítani magunkban, hogy mindannyian felelősek vagyunk a megszületettekért. Felelősek vagyunk azért, hogy miképpen nőnek fel ezek a gyerekek. Valójában arról van szó, hogy a velünk való találkozásaik nyomán a jó úton erősödnek, vagy botránkoztatjuk őket. Kérjük az Isten segítségét ehhez is, hogy tudatosodjon mindegyikünkben, hogy a példánkkal, a szavainkkal minden kicsi gyermekért felelősek vagyunk. Kérdezem a kedves testvéreket, ezt a közösséget, hogy vállaljuk-e ezt valamennyien, ezt a szent küldetést, ezt a szent feladatot. Köszönöm szépen. És akkor most megáldom ezt a vizet, egy kis malőr történt útban idefelé, mert a kedves, hát éme, a nagymama meg a nagypapa, Jordán folyó vizét hozta ide, hogy azzal kereszteljük meg ezt a kisgyereket, és a víz elfolyt. Hát most ilyen budapesti vízzel fogjuk őt megkeresztelni, de Isten áldása fogja ezt a vizet erősíteni, és akkor a mi Budapestünk, a mi Magyarországunk keresztény gyermeke lehet ő. Jóságos atyánk, te a keresztség forrásából árasztod lelkünkbe az Isten gyermekség új életét, te vízből és szent lélekből minden megkeresztelt embert egy néppé teszel fiatban, Jézus Krisztusban. Te szívünkbe öntöd szereteted lelkét, és általa szabaddá teszel minket, hogy a te békétnek örvendjük. Te a megkeresztelteket választod ki arra, hogy örömmel hirdessék minden népnek Szent Fiad evangéliumát. Áld meg ezt a vizet, amellyel megkereszteljük Gellért, testvérünket, akit meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen Krisztus, ami Urunk által. Amen. Gellért, én téged megkeresztelem az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Nagyon örülök, hogy a testvérek az én kikényszerített kérdésemre, illetve kikényszerített feleletre vállalkoztak. Gondoljanak arra mindannyian, hogy részesültünk a keresztségben. Mondjunk tehát ellent a bűnnek, aztán pedig tegyünk tanúságot hitünkről Jézus Krisztusra. Ellene mondotok-e a sátánnak? És minden csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, eltemették, de feltámadt a halálból, és ül az Atya jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Testvérek, gondoljunk arra, hogy nagyon távol lehetnek tőlünk emberek, akár azért, mert nem szeretjük őket, akár azért, mert nem mondom tovább, mert nem szeretjük őket. Istentől is nagyon távol lehetnek emberek, mert nem szeretik emberek az Istent. Egyet ne felejtsünk el. Isten magához közel vonja az embert. Egy feltétele van, hogy az ember Istenhez rendelje az életét. Bűnbánó szívvel. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Rengeteg vallásos ének szól az Isten irgalmáról, mert nem lehet a bűnök terhe alatt élni. Le kell, hogy vegye valaki rólunk bűneink terhét, a rossz döntéseink okozta súlyt, le kell, hogy vegye valaki rólunk. És egymásnak is tartozunk ezzel. Ahogy említettem, az életutunk megbocsátástól megbocsátásig tart. Bizony, igen nagy szükségünk van Isten bátorítására, mert nem könnyű megtenni a jót. Most, amikor szent olajjal megjelölöm ezt a kicsi gyereket, akkor pontosan erre kell gondolni, hogy mekkora harcot harcol az ember önmagával, hogy emberhez méltó életet éljen. Ő még ezelőtt, a harc előtt áll. Mi már tudjuk, hogy bizony mennyi vereség is kíséri ezt az életutat. Erre gondolunk most, amikor szent olajjal megjelölöm őt, Isten a kegyelmével bátorítsa az önmagával való harcban. Azt is tudjuk, hogy nem könnyű egymást szeretni. Az embernek önmagát kell legyőzni ahhoz, hogy újra meg újra meg tudjon bocsátani. Mert végül is ezen fordul meg minden. Ez a fehér ruhácska arról szól, hogy valójában egymást a szeretet öltözékébe kell öltöztetnünk. Szeretet szálaiból kell megszőnünk egymásnak azt a ruhát, amely elfedi az ember gyengeségeit, gyallóságait. Akit szeretnek, annak könnyen megbocsátanak. Végül is erről van szó. Ez a kicsi ruha, ez a fehér ruha erre figyelmeztet bennünket, hogy Isten irgalmának a köntösében járunk elünk nap mint nap. Kedvéért, fogadd a fehér ruhát, és őrizd meg terhességedet. Húsvéti gyertyáról nyújtjuk meg az ő gyertyáját. Húsvéti gyertya Jézus jelképezi, ez pedig az ő életét. Életünk a fény szolgálatára vár. Sötétben nem lehet élni. Persze, a gyertya is elfogy, ha égetjük. A mi életünk is elfogy, de ha a fény szolgálatában fogy el, akkor nem él a szület. Ezért bízzuk ezt a világosságot az ő családjára, hogy egy olyan családban nőhessen föl, ahol megtanulja, mit jelent egymásért áldozatot hozni, egymásnak alkalmazkodni, egymásnak közösségben élni. Ezt papának megvan maga erre, maga keresztjén. A övéi körében áll Istennek, fogadd az égő gyertyát kellét, és őrizd meg keresztségedet fedhetetlenül, tartsd meg az Isten parancsait, hogy amikor az Úr a mennyegzőre jön, elébe mehess az összes szentek a mennyei hazában, és jövünk őt. Testvérek, örüljünk annak, hogy ilyen ünnepek részesei lehetünk. Sokat gondolkodtam ezen az elmúlt napok során, és oly örömmel utaztam a villamoson, amikor hallottam az 56-ra utaló mondatokat, és a fiatalok egy pillanatra megrezzentek, és elhallgattak. Idősek meg ültek maguk elé nézve, oly boldog voltam, mert ezeknek a eleinknek a hősiessége, áldozatossága élő kell, hogy legyen, mint példa a számunkra. Aztán másnap már lelombozódtam. Ugyancsak utazok a villamoson, két öreg asszony. Ilyen öreg, mint én, körülbelül. Az egyik ült, a másik mellette állt. És bemondják megint a 16-t, valamelyikét, és boldog voltam. Erre megszólal az egyik. Bocsánat, boszorkány. Azt mondja, utáltam, akik előttük voltak, őket meg még jobban utálom. Majdnem elállítom. Hát, még bizony sokat kell változnunk, mert akik ezeknek a hősöknek az emlékére is így reagál, azok menthetetlenek. Őket csak a sír tudja elnyelni. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ér, menjünk békében.
Amen.